Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és Francia Polinéziával folytatjuk. A zenélésen és a táncoláson kívül Móreán, a Francia Polinéz szigeten nagyon sokan tetoválással keresik meg az ananász befőtre valót. Az ananászt egyébként nagyon szeretik a helybeliek, azt tapasztaltam. A tetoválásnak amúgy is komoly kultusza van. Meséltem már Önöknek azt, hogy hát nyilván a modern korban már mobiltelefonja van a helyieknek, meg sokszor farmerba járnak, tehát nem fűszoknyába közlekednek a főúton. Ami régen is volt, meg ma is van, az a tetoválás. A helybeli lányok főleg a hasukra csináltatnak delfint vagy szívet. Hát érdekes, hogy még mindig a delfin meg a szív mennyire divatos, hát ezek ilyen örökérvényű dolgok. A férfiak meg a karjukat, a mellüket és a feneküket szeretik díszíteni. Ezek a tatuk, ezek igaziak, de hát persze a turisták választhatják a könnyedebb verziót, ami lemosható, leszedhető. Az ábrák nagyjából ugyanazok. A skanzen művészei sok látogatót ilyen kedves erőszakkal vesznek rá, hogy oda nyújtsa a fél karját, és akkor ilyen később leszedhető, lemosható, eltávolítható tatút csináljanak neki. A művészi munka minden esetre sokáig megmarad, amíg hazaérünk, kitart, úgyhogy a repülőn még védelmez minket a kezünkre tetovált tiki, a polinéz istenség, legalábbis a helyiek szerint. Tiki szobra fából is kapható, a turisták hazavihetik szuvenírnek, ez egy klasszikus szuvenírtár, nem csak a kendő, a pareó, amiről már meséltem Önöknek. Tiki a helyiek szerint szerencsét hozó istenség, de segít a fiatal pároknak is, mert a legenda szerint, hogyha egy ifjú leányzó megsimogatja a polinéz istenség szobrát, akkor hamarosan teherbe esik, hogy a szobornak melyik részét kell simogatni, azt most szombat délelőtt nem mesélném el részletesen. Minden esetre Tiki jó néhány ábrázolása elég merész, és Huakine szigetén például, ahol a helyek szerint a legszebb helyi lányok élnek, de hát ez persze csak ilyen legenda, sok ilyen szobrocskát árulnak, és a turisták veszik, mint a cukrot, mert hogy elfér a bőrönben a fali naptár mellett, végül is nem térhetünk haza üres kézzel a paradicsomi szigetekről. Amire vigyázni kell, hogy kagylót, meg különböző kagylótárgyakat csak akkor vihetünk ki, hogyha azt megfelelő boltban, egy kis tanúsítvány mellett viszünk, tehát nem úgy működik, hogy lényegében a félkora az átont lebontjuk, mert hozzáteszem, azért elég sok kárt okoz jó pár turista, tehát ilyen téren azért igencsak vigyázni kell magunkra. Nagyon érdekes még Bora Bora története, meg amit én láttam Bora Borán, például láttam leégett különböző bódékat, ahol a helyiek laktak, meg olyan nem csak bódékat, hanem ilyen hát viskószerű fa épületeket, és akkor elmondták nekem, hogy lázadás volt egy időben, tehát ez a 90-es években történt, és önállóságot szeretett volna Bora Bora meg a környéke, és az önállóságért küzdők azok akár csak Korzikán, hát ott Korzikán is azért nagyon komoly öntudata van az ott élőknek, és sokszor fellázadtak a francia hatalom ellen. Itt Bora Borán is volt ilyen korábban, és hát amikor az összetűzések megtörténtek, akkor bizony jó néhány ilyen helyek által lakott kaiba le is égett. És hát nagyon érdekes, hogy akkoriban ezek a hírek nem jutottak el Magyarországra, tehát ott meglepődve hallottam, hogy míg az egzotikus Ázsiának a különböző hírei, hogy ott mik történtek, azok eljutnak hozzánk, az, hogy Bora Borán is volt ilyen esemény, azt azért ügyesen titokban tartották. Hallottam egy másik dolgot is, miszerint a Bora Bora tahitiül elsőszülöttet jelent, és állítólag azért, mert hogy a Bora Bora név arra utal, hogy elsőszülöttként egy nő uralkodott hosszú ideig a szigeten és környékén. Hát ez is csak legenda, a félrehallás nekem érdekesebbnek tűnt, meg többen mondták a helyiek közül, hát nyilván ezt talán soha nem fogjuk már megtudni, hogy mi lehet az igazság, mint általában a különböző földrajzi neveknél. Novemberben és áprilisban viszonylag sok a csapadék, de szerencsére azt tapasztaltam, hogy olyanok ezek a csapadékok, hogy gyakorlatilag egy másfél perces vagy öt perces esőt jelent, és aztán utána megint verőfényesen tűz a nap, tehát nincsenek olyan nagy monszunok, mint mondjuk Vietnámban és környékén. Magas az átlagos páratartalom, és vannak rövid, heves viharok is. Aztán májustól egészen októberig viszonylag szárazabb a levegő, viszont nincs is annyira meleg, nem annyira érezzük fülletnek a levegőt. Már több mint ezer éve laknak itt egyébként maorik, polinéziaiak, számos ősi templomot is találunk. Az első európaiak 1722-ben érkeztek a szigetre, egy holland felfedező, de járt itt James Cook kapitány is. Aztán feljegyezték az első európai telepes nevét, mégpedig James Connor, így hívják, a Matilda nevű brit bálnavadász hajótörés szenvedett, és így került James Connor ide a szigetre, és jól érezte magát. Feleségül vett egy benszülött nőt Boraboráról, aztán a sziget déli pontján letelepedett, házat épített magának, és lényegében Matilda pontnak nevezik a mai napig ezt a részt, a Matilda nevű brit bálnavadász hajó emlékére. 1895 óta lényegében francia uralom alatt áll a sziget, és ugyanúgy polinézek a lakosai többségükben, tehát vannak európai bevándorlók, főleg franciák, és mint említettem, egyre több kínai is él itt. Egyébként második világháborús ágyukat is le lehet nézni, mint nevezetesség. 7 darabot a sziget különböző stratégiai pontjain találjuk ezeket, és a második világháború idején használták az ágyukat, ugyanis japánok többször megpróbáltak a szigetet bombázni, de ilyenkor aztán üzembe helyezték az ágyukat. Hát azért túlságosan sok gondjuk nem volt a második világháborúban, legalábbis ahhoz a szörnyűségekhez képest, amik mondjuk Európában vagy néhány egyéb területen történtek. A boraborai legmagasabb pont az Otemanu hegy, amiről már meséltem önöknek, és azt is elmondtam már, hogy a helyieknek a száma az körülbelül mekkora. Amikor a szezon van, főszezon, akkor azért a turisták miatt ez nem, hogy megduplázódik, hanem inkább megtriplázódik. A francia polinéziát alkotó sziget részek egyébként 1889-ben egyesültek, és ugye a Társaságszigetek meg a Markizák a legnagyobb sziget csoportosulások, előtte a polinézek laza törzsi szerveződésben éltek, és a franciák később egyre több és több szigetet szereztek meg, úgyhogy bővült is itt az a terület, amit az uralmuk alá hajtottak. Hát most pedig már nagyon-nagyon sok sziget tartozik ide, az ausztrál szigetek, Markizák, a Társaságszigetek, a Tuamotu szigetek és a többi, úgyhogy bőven van hová utazgatni, hogyha valaki szeretne még mindig francia területen maradni. Francia polinéziának van saját gyűlése is, és némi önkormányzata is, de a helyi kormánynak nincs beleszólása a törvényhozásba, az oktatásba, a honvédelembe, ezeket közvetlenül a francia katonaság, a francia állam, a rendőrség irányít, és van ugyan francia polinéziai némi önkormányzat, de hát ez erősen korlátozott. Ugyanakkor francia polinézia 2 képviselőt beküldhet a francia nemzetgyűlésbe. A francia polinéziaiak pedig a francia elnök választáskor is szavaznak, tehát ilyen jogosítványuk is van. Nagyon sok vaníliát termesztenek, és a halászat meg a könnyűipar fontos még a turizmuson kívül, de hát a turizmus a fő bevételi forrás, egészen azóta, amióta a francia nukleáris kísérleti telepet bezárták. Talán emlékeznek még önök közül a idősebbek, vagy a középkorúak, hogy milyen komoly botrány volt a kísérleti atomrobbantások idején, az itteniek idején. A helyi légitársaság szigetek között közlekedő járataira akár havi bérlet is vásárolható, tehát itt azért nem komoly összegek forognak, hát nem is lehetne különben máshogy megoldani a közlekedést. Bár az utóbbi évek környezetvédelmi megmozdulásainak és a környezetvédelmi hangulatnak köszönhetően azért kevesebb óriás hajó közlekedik a szigetek környékén, de még mindig jelentős a nagy, hatalmas luxushajók és az általuk generált forgalom. Ilyenkor kikötnek a nagy kikötőkbe, például a Tahiti kikötőjében, és aztán a turisták leőzönlenek a szállodahajókról, és hát ilyenkor aztán megélénkül persze a kikötő meg a térsége, és ez azért komoly bevételeket jelent a helybelieknek. Minden év októberében van egy komoly polinéz kenu verseny, ez a legnagyobb ilyen jellegű verseny így a Csendes óceán környékén, Huakine szigetéről indul, erről már meséltem önöknek, és itt több mint 100 kenu csapat érkezik ilyenkor, és aztán Huakine, Taa, Rajatea és Bora Bora szigetek környékén 3 nap alatt összesen 130 kilométert kenuznak, és végül a győztesnek természetesen nem csak jutalom, hanem dicsőség is jár osztályrészű. A focit szeretik ezen kívül még a helybeliek, hogy a Tahitin komoly meccseket is játszanak, ezeket is élvezhetjük, ha ide látogatunk. Hölgyeim és uraim, Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Talán még érdekességképpen a végére elmesélem azt, hogy ha ide érkezünk, akkor a csendes óceáni valutaközösségi frankkal, tehát a pacifikus frankkal fizethetünk. Korábban a francia frankhoz, ma az euróhoz kötött árfolyamú pénzről van szó. Franciaország csendes óceáni területein ezt használják, mivel nem vezették be az eurót, és érdekes, hogy általában a világban, Afrikában is van afrikai francia frank, itt meg csendes óceáni francia frank, pacifikus franknak hívják, és hát ezeket szokták nagyjából az eurón kívül használni a francia külbirtokok. De hát igazából, hogyha eurót hozunk, akkor azzal bőségesen boldogulunk, mert hogy az infrastruktúra és a biztonság is tényleg rendkívül magas szintű, hogyha ide érkezünk, nem kell aggódni attól, hogy bármi bajunk lehet, kivéve, hogyha a cápalátogatáson nem vigyázunk, pedig előtte mondjuk borotválkoztunk. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. Viszont hallásra!